Hatású stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Párizsban a nukleáris világkiállításon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energiaigénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Ennek kapcsán arra emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. A két ország közösen vallott értékeit hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Tajföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Noor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Tajföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Tajföldre, míg 10 ezer tajföldi polgár érkezik ide. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. A Terrorháza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része a miniszterelnökség jóvoltából. Schmidt Mária történész a múzeum főigazgatója arról beszélt, Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 56-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt. Németh Szilárd a Fidesz alelnöke azt mondta, bár leverték az 1956-os szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Most a 2024. június 18-án elhangzott adásunk ismétlését hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként egy elfeledett íróról, név szerint Zajmus Gyuláról hallanak. Majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső. S végül Bozog Ferenc olvassa fel Francis Jam népi vallásosságáról szóló írását. Most tehát elsőként Zajmus Gyula papírót ismerhetik meg, hogy ki volt ő, az kiderül a Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtővel, a fantasztikus irodalom szakértőjével készült beszélgetésünkből. Tartozunk annak az írónak, irodalmárnak annyival, hogy most egy pár perc erejéig lefújjuk róla és a könyveiről a port. Van nekem több olyan irodalmár ismerősöm, akik papok, tehát egyháziak, vagy legalábbis közel állnak az egyházhoz, a katolikus egyházhoz, de amikor felhoztam Zajmus Gyula nevét, senkinek nem csengett ismerősen, sőt azt hitték, hogy viccelek.
Valóban nem tartozik az ismert írók közé, méltatlanul feledték el, pedig annyira nem is régi, hiszen a 20. század első felétől egészen a 60-as évekig jelentek meg írásai.
Ezek közül jó néhány itt van az asztalon, beszerezted őket, és amikor legutóbb találkoztunk, akkor mondtad, hogy most ő az, akinek a munkásságában elmerülsz. Hogy találkoztál egyáltalán Zajmus Gyula nevével?
A interneten akadtam rá egy cikkre, egy életrajzi cikkre a Zajmus Gyuláról, ahol említették, hogy fantasztikus, misztikus történetei is vannak. Ennek ellenére egyetlen a műfajjal foglalkozó munkában sem említik a nevét. Egyáltalán semmilyen formában nem találkoztam még ezen kívül. Ezért keltette fel az érdeklődésemet, hogyha egy lexikonban szerepel a neve, és később a jutánostan mindenhol megemlítik a fantasztikus munkásságát, hogy a fantasztikumhoz is köze van, és hogy mégsem találkozni vele a műfajban. műfaj legrészletesebb feldolgozású bibliográfiáiban sem a könyveivel. Gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit utána olvasni a műveinek.
Én is egy kicsit megfertőződtem a Zajmos Gyula vírussal, és elolvastam 4 könyvét, és ahogy nézegettem a többit, hogy miről szól vagy szólhat, úgy 3 részre tudnám osztani, de javíts ki, ha nem jól mondom. Vannak fantasztikus történetei, vannak olyanok, amik a saját életéből vannak merítve, vannak gyerekeknek, akkor ez már a 3., és akkor a 4. pedig a vallási, ilyen kegyesebb piétás irodalom.
Valóban ez így 4, én még egyel kiegészíteném, jó pár történelmi vonatkozású regénye is van. Ezek talán kevésbé sikerültek, talán azért is nincs annyira képben ez a oldala Zajmos Gyulának.
Az életéről mit lehet tudni?
Hát Zajmos Gyula kifejezetten pesti író volt. 1893-ban született Budapesten, ott is élt egész élete végig, 1967-ben hunyt el. Író volt, római katolikus lelkész, plébános, címzetes apát. A különlegességét az adja, hogy egyfajta kuriózumként szórakoztató regényeket, krimiket, kalandregényeket, ponyvaregényeket írt, gyakorló római katolikus pap létére. Tehát ilyennel még egy nem találkozunk a magyar irodalom történetben.
Azért álneveket használt, miért bújt mögéjük?
Igen, valóban több álnevet is használt. Én olyan művével nem találkoztam ennek ellenére, ami álnéven jelent volna meg tőle. Ugye a 30-as, 40-es években a ponyva időszak arról ismert, hogy ott a magyar szerzők legtöbbször idegen név alatt publikáltak, így fogjatták ki a kiadók ezeket a műveket, gondolván, hogy egy angol név, egy idegen név jobban eladható. Talán ezt a dolgot lehet mögötte feltételezni, miatt írt ilyen néven.
És elég, nem tudom, hogy népszerű volt-e a korában, minden esetre elég sokat írt. Legalábbis szerintem.
Valóban, népszerűnek kell mondani, mindenképpen egy jó 50 könyve jelent meg egyébként. Ez 1920-as évektől 47-ig, mert utána hosszabb ideig nem jelent meg munkája, majd a 60-as években jelent meg még talán 2 könyve.
Igazából talán ez egy pénzkereset volt számára, olyan értelemben, hogy egy templom építésébe fogott, és az ő könyveinek eladásából befolyt pénz is abba a kasszába folyt, mondhatni a templom perselyébe.
Igen, hát a nevéhez fűződik a leheltéri Szent Margit templomnak az építése. Ugye őt 1918-ban szentelték pappá, és Újlipót városban lett plébános. Ott először a hívők igényének megfelelően egy iskolának egyik termében, vagy alaksorában alakított ki egy ilyen kegyhelyet, és később ebből fejlődött ki az, hogy igény mutatkozott egy templomra is, és az végül is 31-ben sikerült egy telket megvásárolni, megalakult ilyen társaságnak, és ott 33-ban épült meg a templom, aminek a nagy részét a könyveiből befolyó pénzből ő maga finanszírozott. Ugye azt azzal hálálták meg, hogy 32-ben Nemeső Ősz György szobrászművész egy bronz mellszobrot készített róla, ami ki is van állítva egyébként a templomban.
Ez a templom, ha nem tudná, hogy hogy néz ki valaki, elmondom, hogy úgy néz ki, mint a Jáki templom. Annak a mása, és a 13. kerületben van. Ő ott szolgált igazából, amióta megalapította ezt a plébániát, felépítette ezt a templomot egészen a haláláig?
Haláláig, igen, haláláig ott volt plébános.
Nézzük, hogy miket írt, hogyan csoportosítod, vagy hogy gondolod, hogy bemutassuk azt egy, 2, vagy 12-14 könyvet, amit van előttünk?
Úgy én úgy kezdtem, hogy rákerestem, hogy mikortól jelentek meg írás, hogy említettük, hogy 1918-ban szentelték pappá. 1916-ban már jelent meg novellája, a utolsó tranzíciós, ugye ez 16 a világháborús időszak volt, de maga a történetet is egy tábori lelkész meséli el, és egy fiatal magyar katonának a nagyon szomorú halálát írja le gyakorlatilag, hogy meggyontatja, hogy beszélget vele. Gyakorlatilag egy templomnak a gránátozása során sérült meg a katona, elmesél, hogy a templomat talált egy kelyhet, ott imádkozott előtt, és közben történt a robbanás, a következő emléke már a kórházhoz kötődik. Tehát az említett novellája, ez egy újságban jelent meg, Örök imádás című lapban közölték, majd a 20-as évektől jelentek meg a könyvei, gyakorlatilag az első kiadója a Pesti Könyvnyomda volt, ott a 8-10 könyve is megjelent, hogy az első 2 műve a Boldog végű tévedés, illetve az Anatómus, ezek inkább színpadra szánt művek voltak, talán akkor a sikert nem is arattak, mint később a Szép prózája. Az első regény, ami megjelent, az Éjféli vendég című munka volt, amelyet később Ősök és unokák címen a Kordaért is kiadott. Ez egy rendkívül szórakoztató, kicsit misztikus történet. Ebben már jelentkeznek azok a témák, amiket ő rendszeresen vissza-vissza köszönő formában használt a regényeibe. Ugye ez az egyik a keleti misztika, ami legtöbb regényében feltűnik, és több-kevesebb szerephez jut is a cselekmény bonyolítása során. Ugye ez az egyik, ami ilyen jellegzetes téma Zajmus Gyulánál, a másik pedig, amikor egy családtag eltűnik, és próbálja felkutatni, vagy derül neki olyan dolgok, hogy ebből egy családegyesítés, miközben olyan kastélyokban vagy kúriákban játszódik a történet, ahol felfedeznek titkos alagutakat, titkos járatokat, elrejtett kincseket. Tehát ez a másik olyan terület, ami gyakorlatilag folyamatosan visszaköszön a regényeiben. Ugye az éjféli vendéggel is hasonló a helyzet, itt is egy ilyen elrejtett kincset keresnek, széthullott családról van szó, amit a következő könyvében, a Gyebelkuli hercegnőben aztán folytat is, talán az egyetlen olyan regénye, ami folytatást kapott, ugye az éjféli vendég, később címén Ősök és unokák, majd ennek a folytatása a Gyebelkuli hercegnő.
Nézzek bele az Ősök és unokák, ez megvan nekem, csak még nem csomagoltam ki. Jó, akkor ki fogom, ha azt mondod, hogy ez egy jó könyv.
Mindenképpen érdemes olvasni, kifejezetten szórakoztató jó könyve a szerzőnek.
Ez melyik, misztikus, fantasztikus?
Van benne egy kevéske misztikum, de a legtöbb könyvében van. Aztán az, hogy ez mennyire fér bele mondjuk egy a fantasztikum iránt érdeklődő gyűjtőnek a gyűjteményébe, hát azt majd elolvassa, eldönti. De miután nagyon jó a könyv, tehát mindenképpen érdemes elolvasni, mert valóban nagyon szórakoztató. Ugyancsak még itt a 20-as évek, ugye ez 25-ben indult az a könyvkiadás Zajmus Gyula esetében, 25-ös az éjféli vendég is, és még ugyanebben az évben megjelent az Amadeusz a Koldus barát címmel egy novellás kötete, ebben szerepel az a bizonyos első novellája, kötet záróként a utolsó tarzícius című elbeszélésebb, és van több fantasztikus történet, amit ugye az összesen vagy 10-15 novellája szerepel benne, ebben van egy Örök Vándor című novella, ami azért is különleges, mert a bolygó zsidó történetét dolgozza fel, de a magyarországi kuruckorba helyezve, hogy a kuruc háborúknak a végén ér ide Magyarországra ez a bolygó zsidó, és akkor itt mesél el a történetet a kurucoknak, megtalálja Rákóczi elveszett kardját például. Van egy kis történelmi vonatkozás, vagy magyar vonatkozás is a történetnek. Tehát a 20-as évekből talán ezeket lehet említeni. Még itt van a Nászvilág című kötete, ugyancsak még a 20-as évek és tovább is a Pesti Könyvnyomda kiadásában. Ez egy elég vastag könyve, talán az egyik leghosszabb regénye, Nászvilág. Ez egyértelműen fantasztikus, ebben egy Ózdi Árpád nevezetű magyar tudós egy különleges parfümöt talál fel, amivel gyilkolni lehet, olyan illata van, amit gyilkol, és ezt használják is a kötetben. Tehát gyakorlatilag egy bűnügyi regény. Ugye mondják is a Zajmus Gyuláról, hogyha olyan oldalakat olvasunk, hogy Gilbert K. Chestertonhoz hasonlóan egy olyan papról beszélhetünk, aki detektív regényeket írt. Ugye ez a különbsége, hogy az ő könyvében maga a vallásossága, a papság nem jelenik meg. Tehát ez kifejezetten kalandregényekről beszélünk, ami mondjuk gyilkosság, kémtörténet, jellegű kalandirodalomról van szó.
Nem tagadta meg úgymond a papságát irodalmárként sem, hiszen számos novellája van, novella gyűjteménye, vagy olyan sztoriknak a gyűjteménye, amelyek vele történtek meg, mint lelkipásztorral.
Igen, tehát kétfelé lehet talán venni így a munkásságát. Ugye van egyszer ez a úgymond világirodalom, ami kimondottan csak a időjebben csakott, a szórakoztatásra épül, és vannak a vallásosabb történetei. Hozzátéve azt, hogy világirodalomba is szóba kerül a katolikusság, és ott mindig ugye olyan pozitív értelemben, hogy meg kell téríteni valakit, vagy megtérül a végére az illető, hogy hívővé válik. Tehát minden könyvében előjön, csak nem hivatásszerűen papok szerepelnek a könyvben. Tehát én így értettem ezt, hogy a Chestertonnak a Pater Brown, ugye a nyomozója, ő gyakorlatilag egy pap. Aztán persze igen, vallásos könyvei, ugye mindenképpen említést érdemel az Egetjáró királylány novella gyűjteménye, ami gyakorlatilag ilyen vallásos, legendás dolgokat taglal, több novella van benne, ezt maga a templomépítő bizottság adta ki olyan céllal, hogy a bevételt is a templomépítésre fordítják. Ugye 1930-as kiadásról beszélünk, ugye 31-ben vették meg a telket, nem kis részt ennek a könyvnek a bevételéből, és úgy indulhatott meg a templomépítés. Ugye ezt a könyvet később többször kiadták, de a különlegességi talán az adja, hogy több olyan írás is van a legelső kiadáson, ami a későbbiekben már nem szerepel. Tehát ez gyakorlatilag mindenképpen érdemes itt a legelső kiadást beszerezni. Novellás kötetei közül mindenképpen említést érdemelnek, igen, a saját életéből szerzett élmények alapján írt sztorik, ez sokszor még kedves történetekről beszélünk, de sokszor kifejezetten humoros írásokat is olvashatunk tőle. Több ilyen kötete is volt. Ugye, ami talán könnyűben beszerezhető, az már a háború utáni kiadások, a Pásztortáska címen, a Korderté kiadásában megjelent kötet, illetve Elbeszélések címen adott ki a Szent István Társat 1966-ban egy gyűjteményt a munkáiból. Ebben elég szépen szerepelnek olyan novellák, amik az ő életét ismertetik, vagy ő életéből tartalmaznak epizódokat.
Sőt, olyannyira némelyik könyve eklektikus, hogy az elején ilyen teljesen gicses, szirupos novellákkal indít, aztán találunk benne olyan krimit, hogy az embernek égnek áll a haja, vagy olyan misztikus, vagy paranormális jelenségleírást, amit ő is csak úgy kommentál, hogy no comment. Tehát nagyon jó, izgalmas dolgok vannak benne, és most kezedbe vetted az illatos fényt.
Igen, ez is egy olyan történet, ami maga a címadó történet, az nem igazán sikerült. Ez egy levélregény, talán az egyetlen ilyen munkája a szerzőnek, hogy nem igazán sikerült. A ténet elég, hát nehézkesen, döcögősen zajlanak az események benne, viszont utána a novellák azok már kimondottan szórakoztatóak. És itt, hogyha már beszélünk arról, hogy a saját életéből vett epizódokat dolgozza fel novellisztikusan, és misztikus könyveket is írt, egy időben elég sok ponyvát jelentetett meg, ebből az egyik a Porcelán majom, ami a Palladisz félpengős regényes sorozatában jelent meg. Ez egy klasszikus, romantikus, misztikus történet, és későbbiekben írt egy novellát, egy Naplóságok címen jelent meg, több kis sztori az életéből. Ebbe leírja, hogy Pesten elment vendégségbe, és ahol vártak egy vidéki mérnök embert. És meg is jött a mérnök, bemutatkoztak egymásnak, és a mérnök rácsodálkozott, hogy Zajmus Gyula csak nem maga írta a Porcelán majom című legényt, és akkor visszautalnak arra, igen, volt egy ilyen könyv, és hogy ennek a mérnöknek mennyire tetszett a könyv, és kérdezi, hogy hát ezek a misztikus események vajon a valóságban is megtörténhetnek. És azt ugye nyitva hagyja a kérdést a Zajmus Gyula, hogy hát ahogy gondolja.
Igen, azt mondtad, hogy ez az egyik főműve, vagy ez az a műve, ami neked a legjobban tetszett?
Hát nekem legjobban talán az Ősök és unokák, illetve a Gyebelkuri hercegnő, az nagyon bejött. Nagyon tetszett a Belendeki udvarház című regénye, a Denevértánc, illetve a Camillo lesz még tavaszunk. Ezek részint misztikus, részint annál annyira jellemző, ilyen eltűnt kincset keresnek, egy családegyesítés, tehát amikor egymásra találnak rokonok, ez nagyon szépen megírt történetek. Nálam ezek jöttek be igazán. A Porcelán majom kifejezetten jó szórakoztató könyv, de inkább a Belendeki udvarházat mondanám, és az Ősök és unokákat mondanám kedvencemnek.
És a Piros fütyülő itt van előttünk, ugye említettük, hogy egyik része a munkásságának az ifjúsági irodalom. Ugye az ifjúsági irodalom a 30-as években az olyan, hogy nehezen tudunk találni olyan könyvet, amit mondjuk a mai napság ki lehetne újraadni.
Igen, a Zajmus Gyula ifjúsági legényei, több is van neki, én a Piros fütyülőt olvastam, ez mindenképpen egy érdekes kötet, ugye itt maga egy srác, fiatal srácról van szó, aki elmegy autószerelőnek, holott egy olyan családból származik, ahol sokkal úgymond magasabban kvalifikált pályát szállnak neki, mindesetre rendkívül ügyes a fiú, kimegy Párizsba, ahol elintézik neki, hogy egy olyan autógyárban kap munkát, ahol különösen megbecsülik, és olyan helyekre is eljut, ami már kémek által erősen kutatott, vagy próbálják kideríteni, hogy milyen gépeket találnak ki, és belekerülik egy ilyen kémtörténetbe a fiú, és hát elkörül zajlanak az események. Rendkívül izgalmasan, nagyon jól megvan írva a könyv. Korábban beszélgettünk mi arról, hogy Szent Iványi Jenő kapcsán, hogy mennyire kiadhatóak a regényei. És mondtuk, hogy azért van egy pár, ami kiadható. Na, ez a Piros fütyülő, ez abszolút kiadható lenne. Ma is kimondottan szórakoztató könyv, semmit nem veszített a frissességéből, ez ma is szórakoztató lenne. Ez a könyv.
Én olvastam egy másik könyvét, az Zajmus Gyulának, a Különös vakációt. Az is arról szól, hogy egy kisfiú